teraszról is beszólít a költészet iránti érdeklődés, akkor azt is szeretettel várjuk azt a néhány embert. Tehát, mint mondtam, Harcos Bálint és Nemes Z. Márió beszélgetnek Marnó Jánossal, és ha jól sejtem, akkor azért közben egy-kettő verset felolvasva is hallunk Jánostól. És ami még esetleg fontos lehet, hogy a legújabb kötetet, akinek még nem volna meg, azt fent a 14-es szobánál meg lehet vásárolni jelen pillanatban féláron. Tehát ez egy soha nem vissza nem térő alkalom és lehetőség. És akkor én átadom, van három mikrofon, három beszélgető.
Jó estét kívánok mindenkinek. Talán egy kis rövid bevezetővel nyitom meg a beszélgetést. Először talán így indítom, hogy ezt mindenképpen elmondanám, hogy ugye az idei könyvhétre jelent meg a Marnó János új kötete, a Semmi esélye címmel a Prékiadónál. És ennek a kötetnek többek között egyik jellegzetessége, hogy van hozzá egy ilyen kis könyvjelző, ahol ahol egy kisebb fajta meditációt olvashatunk a könyv címe kapcsán, ami valójában egy ilyen izgalmas paratextusként illeszkedik a kötethez. Bárhova ugye oda helyezhetem ezt a kis könyvjelzőt, és mint egy keretbe foglalva feltölti, vagy felnyitja minden egyes szövegnek a terét. És azért említem meg ezt a sajátosságot, mert úgy gondolom, hogy Marnó János költészete vagy életműve kapcsán valahogy van egy nagyon jellegzetes karakterisztikuma ennek a költészetnek, hogy van egy, vagy én azt érzem, hogy mindig van egy ilyen könyvjelző, vagyis mindig egyfajta ilyen állandó meditatív, marnói mormogás, vagy egy ilyen állandó meditatív háttér veszi körül az írásokat, amit nem mindig, ugye ez így műnemtől függetlenül. Én nagyon szeretem Jánosnak azokat az írásait is, amik nem kifejezetten versek, hanem mondjuk ilyen kis naplóbejegyzések, meditációs anyagok, és ezeket állandóan izgalmasan hozzá lehet olvasni a verseihez is, ahogy ezt a kis könyvjelzőt is. És ezeknek a meditációknak egy állandó visszatérő eleme az egyfajta önolvasás, amit itt tudnék jellemezni. Tehát az egy ilyen állandó, önboncoló önolvasás. És hát az állandóan a más, nem csak az önolvasás, hanem az állandóan a más szerzőknek az olvasása is, vagy állandóan az olvasás folyamata is, az írás az, ami így nem igazán lehet elválasztani nála. De kicsit bőlére eresztettem, és kicsit már így a homályba vesztem. De csak azt akarom mondani, hogy itt a beszélgetés során például én arra lennék nagyon kíváncsi, és erre szerintem majd többször visszatérnék, hogy erről a részben erről szeretnék hallani, hogy János hogy olvas például. akár irodalmat, vagy verseket. Tehát erről így tényleg ez lenne az egyik vezérmotívuma, amit én gondoltam a beszélgetésnek, mert úgy érzem, hogy ennek az olvasásnak, a más olvasásának, az önolvasásnak van mindig egy visszatérő kettős jellegzetessége, például a pszichológiai vonal, tehát egy állandó belső önpszichologizálása, önanalízise, meg az irodalmi szövegnek is egyfajta ilyen pszichológiai karakterű, inkább így mondom, karakterű olvasata, és egy ilyen etikai karakter, és ami kiegészíti ezt a kettőt, tehát én egyfajta ilyen pszichoetikai olvasást vagy attitűdöt is érzek sokszor Jánosnak az irodalomról mondott véleményeiben, olvasó naplóiban, meditációiban. És akkor így indítanám, hogy erről mit gondolsz, hogy teljesen tévedek, vagy nincs is erről szó?
De hát van szó róla, mert erről beszélsz, persze.
Igen.
De, és nyilván nem is akarom ezt száfolni, nem akarom tagadni, csak baromi bonyolultnak érzem, mert ugye most azt mondtad, hogy az egyéb szövegek is, és a versek így szinte összeolvasódnak, és ezt én nem tudom megítélni, mert nyilván én másképp látom, és amikor én napló bejegyzést, vagy valami értekező szöveget írok, akkor ott teljesen más valami vezet. Nyilván az, hogy fennhangon gondolkozom, tűnődöm azon, ami megérintett, amiről gondolkozom, azt írom le. Persze mindig az minden esetben fontos, hogy nekem élményszerű legyen, éppen ezt szinte röstelkedve mondom, mert nemrégiben olvastam valakinél, hogy az igazi felelős gondolkodó azzal nem az élményszerűség mentén gondolkodik, hanem valami más elvek mentén. Tehát például a logika, a gondolat, a szigor, a disziplináris gondolkodás igénye vezeti. Engem nem. Engem mindig az élmény, de nem az, ezt az élményt nem keverném össze egyszerűen azzal, hogy én most valami hedonista módon írnék, hanem inkább az, hogy ahol én nekem megesik, ahol tapasztalom, ahol érzem azt, amit csinálok. És ez eleve nem lehet mentes a pszichológiától, mert hiszen az, hogy én éppen mikor érzem azt, hogy egy szónak teste lesz, hogy egy mondatnak, hogy mondjam, biológikummal támad, az nyilván abszolút szubjektív, tehát nem lehet azt direkt közölni, hogy most ez a mondat, ez biológikus mondat, ennek teste van, ennek saját vegetációja van. Úgyhogy ez a része, ez nyilvánvalóan szubjektív, de ez már messzire vezet a tekintetben, hogy akkor nyilván nálam ez is egy eldöntött dolog, és ez egyre inkább eldöntődik, hogy a szubjektivitástól nem, hogy tartózkodnék, hanem ad abszurdum, nem is tudok mást feltenni. Azt gondolom, hogy nincs is más, csak szubjektum van, vagy szubjektivitás van, minden egyéb az van, olyan mondjuk így kollektív, valami konszenzuális konstitúció, amivel megállapodunk, hogy ez tárgy, ezzel lehet, ez így és így lehet viszonyulni. De én ott eltévedek. Tehát az is a pszichológiába viszi a dolgot, hogy ha nekem arról kellene számot adni, hogy mi egyáltalán milyen alapon írok, miért írok, akkor mondhatnám, hogy azért írok, mert hogyha nem írnék, akkor eltévednék. Vagy eltévedtem, maradok.
Számtalan kérdésem lett volna, közben csak nem akartam megakasztani, akkor rögtön itt a végéhez kapcsolódnék, hogy ezek szerint fölteszed azt, vagy létjogot adsz annak, hogy meg lehet nyilatkozni tisztán szubjektíven? Van erre egyáltalán esélye az embernek?
Hát én azt gondolom, hogy másként nem is lehet. Ez persze azért nagyon félrevezető, mert azt a mondjuk trivialitást, arra nem feledkezhetünk el, hogy mondjuk én, amikor megszülettem, az most már jó régen volt, de akkortól fogva, amióta úgymond az eszemet tudom, azóta szinte semmi másban nem ütköztem bele, mint hogy van az objektivitás, van az objektív valóság, és ahhoz van valamilyen kompetencia, kinek milyen. és tulajdonképpen én akkoriban már a műszaki kompetenciát, szóval valami módon azt a realista, hogy mondjam, technikai kompetenciát tapasztaltam, és mindig ami fenyegetőleg nézett rám, vagy én legalábbis azt éreztem, hogy ez az ért ahhoz, hogy kell egy vízvezeték, mit tudom én, cuccot megjavítani, vagy egy televíziót, vagy egy rádiót, vagy bármi más, míg én nem értek hozzá. Tehát az ez egy nagyon fontos alap, mondjuk így, hogy sérelem, hogy egy olyan kisebb rendűségi komplexus az embernek, amikor igen korán arra döbbenek rá, hogy én ki vagyok téve egy olyan világnak, ami nem egyszerűen a természeti veszélyeivel fenyeget, hanem annál sokkal elementárisabb veszély a technikai veszély, ahol én nem értek azokhoz, és azt rajtam számon kérhetik.
Igen, a kérdésemre kicsit visszatérve, tehát mert kicsit elkalandoztunk tőle. Tehát azt mondod, hogy nem is lehet másképpen megnyilatkozni az embernek, csak is szubjektíven. Tehát a szubjektivitásban, a szubjektivitás által. Tehát akkor ebből az következik, hogy mert akkor nem tudom összerakni azzal, hogy akkor mi is ez a kollektív konstitúció, amit említettél. Tehát akkor, ezek szerint az, hogyha én történetesen mondjuk egy párgyűlésen együtt szavazom a többiekkel, akkor az nem megnyilatkozás ezek szerint.
Hogy nem megnyilatkozás, hogy ne volna megnyilatkozás.
De hát előbb mondtad, hogy csak szubjektív. Tehát, hogy megnyilatkozás, az csak is szubjektív.
Tehát az szubjektív, nem? Szóval párgyűlésen megnyilatkozom, az is szubjektív.
Értem, tehát akkor igazából azt mondod, hogy néha egybeesik ez a kettő, vagy leggyakrabban. De ezért volt a kérdés, rögtön az első kérdésem, hogy létezik-e tiszta szubjektivitás?
Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen egyéb sem létezik.
Tehát hogy párgyűlésen együtt szavazok.
Azért ennél triviálisabb a dolog. Én azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon triviális, hogy az én érzékszerveim azok nem a te érzékszerveid. Én, hogy téged látlak, vagy bárkit észlelek, bármit, az én vagyok, az én szubjektumom. De mindig a József Atyánk azt a termet, ahol te vagy, elsötétítve meghalok. Ugye? Hát ez egy trivialitás. De erről megfeledkezünk, mert amikor érintkezünk, ahogy beszélgetünk, önkéntelenül, tehát automatikusan, és ezt nevezem egy konstitúciónak, hogy beáll egy úgynevezett közös valóság, amivel kapcsolatosan vitázhatunk, megkülönböztetünk, mindenféle megtörténik, de így hogy úgy mondjam, az objektivitásra belefeledkezünk. Érted? Mindig a szubjektivitás az mögöttünk olyan, mint valami kút, amiben belezuhanhatunk, visszazuhanhatunk ebbe a kútba, ugye, és magunkra maradunk. De ez a kút, ez működhet negatívan is, meg pozitívan is. Úgy is, mint forrása egyáltalán valaminek, amiből még az objektivitás létrejöhet, amiből forrásolódik az objektivitás, de úgy is, mint ami magába veszélyt. Érted? Én így gondolom, ezt gondolom szubjektivitásnak. Ad abszurdum, felteszem azt valóban, ez már messzire vezetne, hogy a világot magát hajlamos vagyok szubjektivitásnak tekinteni, csak egy olyan abszolút szubjektivitásnak, ugye, amit nem lehet az én partikuláris szubjektumomnak birtokba vennie.
Igazából mielőtt Mário kérdezne, vagy közbeszélni, igazából arra is irányult, tehát egy több felé ágazó lett volna a kérdésem, de akkor ehhez kapcsolódna, hogy meg tudom én tapasztalni bárkinek az önmaga kútjába zuhanását?
Igen, ez a hajaj.
Tehát ez a kérdésem, hogy tehát nyilván tapogatózunk-e, mondjuk a költészet képes erre, mondjuk.
De szerintem a legfontosabbat kérdezni, azt gondolom, hogy nekem például az első ilyen elementáris élményem az volt, amikor olyan 12 éves lehettem, amikor a barátomiknál volt, televízió nekünk nem volt, és ott láttam az orosz Hamletet.
Gamlet.
Hát egyszerűen fantasztikus volt. Nekem a Hamlet egyébként azóta a Bibliám a Hamlet. Megdöbbenek rajta. Most azt gondolom, hogy egyébként...
Ő is gondolkodik egy keveset, igen.
Na, de hogy a Hamlet maga az a figura. Hát én azt hiszem, hogy az ő figura egyáltalán a Hamlet, mint dráma azóta is szerint. Én azt gondolom, hogy ma is az uralja a terepet. Szóval az a szubjektivitás. Erre gondolom, tessék.
Csak így visszacsatornázva egy kicsit ugyanezt a dolgot mondjuk az írás felé, de már elindultunk újra ebbe az irányba az előbbi résznél, hogy mondjuk az általad említett mondjuk ez a mély szubjektivitás, és ez a mondjuk a kollektív konstitúciók, tehát mondjuk az írás kapcsán, ezek milyen arányban vannak? Tehát mondjuk ez a kollektív konstitúció, amiről beszélsz, ez mondjuk ártalmasan nyilatkozik meg, mondjuk a szöveg irányába, vagy milyen arányban egészíti ki, vagy teszik lehetővé, vagy akár akadályozzák, mondjuk magát költészetet például.
De hát ezt egy tudod, hogy ez egy retorikai kérdés. Erre úgy válaszol, nem lehet, hogy arányában, mert az ördög tudja. Hát ez mondjam, hogy azt mondhatnám, hogy szkanderezés. Nem? Szóval az, hogy engem most lenyom a kollektív szubjektivitás, vagy pedig én nyomom le a kollektív szubjektivitás, hát ez szerintem egy folyamatos olyan érzéki esemény, párharc, ez már ráadásul átvihet olyan területekre, amik engem most annyira nem érdekelnek. Ugye egyébként érdekesek, szociológia, mindenféle dolog érdekes, az egész hatalmi működés érdekes. Érdekes ezen filozófiailag is elgondolkozni, de amikor az ember ír, ez hülyeség, hogy az ember. Amikor én írok, akkor én lényegében semmi más nem keresek, mint azt, hogy a mozgásomban, azt, ahol mozgok, azt ott, az fogja a talaj. Szóval, hogy mondjam, hogyha bekapcsolom a kereket, akkor fog-e valamit? Tudom-e, hogy az valamerre megy? Megtörténik-e ez a dolog? Azt gondolom, és az a tapasztalatom, hogy igen, hogyha ez érzem, hogy megy, akkor te is fogod érezni. Az biztos, hogy akkor érzem, hogyha ennek az ellenkezője jelződik vissza, akkor bajba kerülök, akkor az engem kétségbe ejt, de általában az is kiderül, hogy a visszajelzés a hibás, mert az illető egyszerűen nem tud diszponálódni, egyszerűen nem hangolódott rá, nem fogta meg, hanem valamilyen ideológia szerint, valami azt szerint projektíven olvasta, amit tudom, hogy nem lehet anélkül olvasni. Tehát az is világos dolog, hogy az, amikor az ember azt érzi, hogy az íráskor ő tényleg, hogy úgy mondjam, olyan értelme tud objektíválni, hogy a szubjektivitása az kifejeződik, az valóban, hogy mondjam, csak interakcióba került, és adekvát interakcióba került a világgal, akkor az valószínűsíthetően a másik számára is megelevenedik. Lásd, szerintem ezért értjük a Hamletet, ezért tudunk ezek mentén valahogy tájékozódni. Csak az már egy nagy kérdés, hogy a mindennapi életben, amikor az irodalom vagy egyáltalán művészet születik, hogy akkor abban a világban, abban hát a kondíciók milyenek, hogy miért fogunk valamit preferálni, miért nem, mennyiben vagyunk érintettek vagy érdekeltek abban, hogy ezt inkább eltagadjuk. Ennek is például hát azt gondolom, hogy a mai világban mindannyian tanúi vagyunk, esetleg még ráadásul előidézői is, hogy dolgokat ignorálunk. Tehát egész egyszerűen az én esetemben például mondhatnám, az egész életem nagy része az arról szólt, hogy muszáj volt megtapasztalnom, hogy valahogy nem gondolom, hogy szándékosan, vagy érdeke. Inkább az volt sokszor a recepció érdeke is, hogy inkább ignorálja.
Tehát megint igazából következőkkel van problémám. Tehát például az, hogy a recepció érdeke. Tehát mintha a recepció az egy személy lenne. Tehát mintha a recepciónak lenne egy érdeke. Tehát ő mint egy gondolkodó személy lenne, szépen kibélelve, rossz indulattal, gyávasággal, stb. Tehát igazából pont valami olyasmire akarok kibukni, hogy ezzel az opozícióval van bajom, hogy van az én, amit idereg a recepcióval szemben, kivetve ott a világban, miközben nem, ez nem egy nagy újdonság, amit mondok, ezt ugyanúgy emberekből áll össze. Tehát, de kicsit ugyanolyan, mint hogy gyakran hallani ilyet, mondjuk, hogy elit, vagy krém, vagy nem tudom, általában senki nem érzi magát odatartozónak. Tehát van egy ilyen fura felhő, egy ilyen entitás, és annak talán a legegyszerűbb definíciója az, hogy az, amiben én nem tartozom be.
Igen, ez biztos, és ez már nagyon igyekszik is csínyán bánni ezzel az egész feltevéssel. Csak gondolj bele abban, amiben te neked nehezebb, egyszerűen életkorodnál fogva, hogy én egy olyan rendszerben nőttem föl, ahol mondjuk a magamfajta íróembert az eleve nem akarták tudomásul venni. Nem is vették tudomásul. Most azért gondolj bele, hogy abban a rendszerben azért elég sokan voltak olyan írók, akik nem voltak feltétlenül rossz írók. És mégis közreműködtek. A múltkorában olvastam valahol egy jegyzéket, ami ott szerepelt mindazoknak a neve, akik aláírták az 56 utáni tiltakozást az ENSZ felé, hogy ne vegye le az ENSZ a tárgyalási programról az 56-os dolgot. Azt aláírta mindenki. Most ez csak lábjegyzetben, mert engem ez nem érdekel, nem foglalkozom politikával. Annyiban foglalkoztam akkor, hogy én tényleg abban a rendszerben nem voltam hajlandó egyáltalán olyat, nem csak hogy a nem, ami politikailag komfortos.
Tehát akkor a mindenkibe te nem tartoztál bele?
Abszolút nem. Nem is félreértés nehézség, nem csak azért, mert én büszke voltam ahhoz, hogy beletartozzak, hanem ők se fogadtak be. Tehát azt gondolom, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy azért, és ebből nem vonom ki magam eleve, csak tény megállapítom, hogy én soha nem kollaboráltam, nem azért, mert olyan fasz a gyerek vagyok, hanem történetesen is nagyon kívánták tőlem azt, hogy kollaboráljak. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy a mindenkornak megvan ez a, hogy mondjam, ajánlata, ahol téged meg tud vásárolni. És azt gondolom, igen, bocsáss meg, azt gondolom, hogy ez tényleg meg is történik, mert végbe megy általában. Általában persze azok mondják, hogy ugye ez a bizonyos közhely, hogy azok tartják korruptnak a világot, akik abból kimaradnak, ezt is tudjuk. De a megvásárolhatóságból ugyan soha nem fogunk úgy, hogy én ne volnék, ad abszurdum, ne volnék megvásárolható, de az mégiscsak végbe megy, hogy akkor, amikor ők ugyan, hogy mondjam, a megvásároltak és a megvásárlók nem fújnak egy követ föltétlenül eleve, tehát nem arról van szó, hogy összeesküvés szűnek, de hogy azt megtapasztalja minden ember, akkor, hogyha belekeveredik, akkor, ha nem keveredik, vagy az összeesküvés szövődik, ez biztos. Most azt gondolom, hogy ami igazán izgalmas lett, ami igazán értékes lett, vagy érdekes lehet, az feltétlenül az, amikor erre te rá tudsz látni úgy, hogy nem gabajodtál bele ebbe a szövődménybe. Vagy valamilyen autenticitást megőriztél abban, hogy a beleszövődtél is, mert ugye nem tudunk abszolút kívül maradni ellen szövődménye.
Mi ez lett volna?
Igen, de hát azért is, szóval ez így morálisan fölvetni, és azonnal megtámadni valakit azért, mert ő ezzel él, és ezzel kvázi a saját kitüntetettségét, hogy mondjam, az elveszettségből erényt farag, stb. Ennek én nem vagyok azért híve, mert tudom, hogy ez mindig, ez föladódott 960-ban, 70-ben, 80-ban, 90-ben, és mindig az emberrel szemben, nem csak velem. Tudod? És az szerintem tévedés, szerintem mindenki ebben eltéved, inkább az érdekes az, hogy hogyan nem maradhatunk, hogy mondjam, nem maradhatunk érintetlenek. Hát hiszen amikor földolgozzuk, hát gondolj bele, megint ugye a kedvencem a Hamlettel jövök elő, hát Hamlet is ilyen történetekről szól.
Félek, hogy túl sokat beszélek, de én beszélek, Mário megír, tehát ez a kettőnk közti különbség, hogy említetted itt az autenticitás szót.
Igen, ami egy bűv szó, és azért nem szeretem. De hát
igen, használtad.
Használtam. De mi a kérdésed?
Hogy miért használtad?
Mert nem tudok mindent érzékelni. Hogy mondjam, amikor verset írok, akkor azt gondolom, hogy abban a dologban, hogyha leírom, akkor valamit úgy írok meg, úgy jelenik meg, hogy az kvázi magáért beszél. A diskurzusba való bekerülés pillanatától kezdve kiderül, hogy egyáltalán nem beszél magáért, belekerült valami olyan beszédbe, valami olyan tanakodásba, ahol ez, hogy mondjam, szétszedődik. Ugye? Magyarán, mint hogyha mindig abban pulzálnánk, és természetesen, mint hogy egy szívműködés lenne, hogy a szisztóle a magáért beszél, és a diasztóle meg a diskurzusba kerülés. Érted? Tehát nyilván az ember próbálja akkor eltalálni, hogy most éppen a szisztólében tartózkodik, vagy a diasztóléban.
Hát ez a nem maradhatunk érinthetetlenek mondattal, ugye mondjuk így az autenticitásnak a lehetősége is csorbul, igen, de eltűnik, tehát, hogy te úgy gondolod erről, hogy nem lehet kimenekíteni?
Hát abszolút értelme azt hiszem nem. Mindig szeretném azt gondolni, vagy nem is szeretném, szeretném úgy tudni, hogy igen, hogy megtapasztalni, hogy igen, de ez mindig visszavevődik. Szóval ez olyan, hogy az embernek mit tudom, megváltó és bizonyosságot sugalló látomása támad, és aztán utána az megszűnik, és arra emlékszünk, de már nem tudod visszatéríteni. Szóval ez az időbeniség. Én azt gondolom, hogy az időbeniség az tényleg azt jelenti, hogy minden felülíródik. Szóval akármilyen tiszta kép jelenik meg, mondjuk ugye a nácisz idő kapcsán, hogy a tiszta víztükör jön, egy apró kis szél és felborzolja a vizet. Mert megszűnik az a látvány, nem?
Hát de ez olyan, mint hogyha gyanúperbe fognánk az időt magát.
Nem, miért? Miért? Hát én nem azt gondolom, hogy az idő föltétlenül gonosztevő. Magáról az életről gondolom azt, hogy gonosztevő, de hát a világról magáról az, de az már messzire vezető dolog, hogy miért tartom magát az életet.
Hát azért, van időnk szerintem.
Hát azért erre nincs időm, mert azért, hogyha ebbe belemennénk, azért az ördögi lenne, nem? Azon filózni, ami nyilván mi túlságosan elvonnak is volt, hogy igen, hajlok arra, hogy az életet magát ne föltétlenül egy olvasóbarát dolognak tekintsem.
Igazából nem a gombhoz varjuk itt a kabátot, János? Tehát, hogy én vagyok itt egy szem valaki, és úgy, ahogy van az egész életet, belbefogom. Azért, mert mondjuk nekem, most provokatív leszek, de hát az a dolgom, hogy mert átmeneti diszkomfort érzetem van. Éppen ezért, inkább dögöljön meg a világ, de én megihassam a kávémat. Szerű kérdés.
Te úgy gondolod? Vagy rólam tételezett föl, hogy én így
viszont? Nem, hát beszélgetünk most.
Na de nem, mert ugye, de igen, Bálint, én azt értem, és te egy morális kérdést teszel föl neki.
Hát mert morálisan beszél, tehát morális hangütésed.
Igen, morális hangot üsz meg, de miért? Mert hogy én gyanúba fogjam magam, hogy igyekszem magamhoz torzítani azt a kurva kabátot, mert elgonfociztam valahogy az időmet. Hát érted, olyan jó hangzik, de már ezerszereden átrágtam magam, nyilván te is hasonló önvádaskodás, hogy gyanúba fogtad magadat is, az ember általában magát és másokat is ennek a gyanújába fog. De hát azért mégiscsak arról van szó, hogy egyedül vagyunk, csak ugyan egyedül vagyunk, és hiába tapasztalom én azt, hogy az én egyedülségem az egy olyan partikularitás, ami adott esetben jobban is járna akkor, hogyha ezzel nem nagyon hadonászna ezzel az egyedül létével, vagy nem nagyon kapálózna a világ hínárosában, mert csak rátekeredik még jobban. Maradok egyedül, és nem tudok ebből kiátrálni, és azért van nekem, mondjuk az valóban nekem megváltó jellegű volt, amikor erre kezdtem rájönni, hogy hát ez az egyedülség, ez a világnak az egyedül léte. Azt gondolom, hogyha én teljesen magamra maradok, hogyha én kirekesztődöm, mondjuk. De szerintem, aki művészetet csinál, az általában a kirekesztődés, rémével is küszködik. Ezt gondolom. Most azért, hogyha ezt igazán következesen végigviszed, akkor a diskurzusokban és egyáltalán a szociójátékban mondjuk elkezdhetünk marakodni, hogy ki mondta meg a tutit. Mondjuk a te versed, vagy mondja el a tutit, vagy az én versem, stb. És ez megy is ez a marakodás. De valójában azért mégiscsak arról van szó, hogy te, aki írod a verset, ugye, egyfelől meggyanúsítod magad azzal, hogy ez hiú ízék, kis törekvések, mert pont a harcos Bálint vagy a Margó János törekszik megmondani a tutit. De hát valójában a világ ezzel a két képviselőjével jeleníti meg magát éppenséggel. Tehát akkor, amikor én Margó János vagy te, harcos Bálint, megírod azt a verset, akkor lehet, hogy a harcos Bálint a Margó János le akarja mosni a színről, de az is a világ, amelyik le akarja mosni, és az is a világ, amit le akar mosni. Így meg lehet egyezni persze, hogy akkor kurva jó, mind a kettőt tegyük meg, mind a kettőt jónak. Én ugye ezt a viccet már elsütöttem a Narcisból, hogy a két dudás egy csárdában az maga a pokol, de azért az mégis az a vége a dolognak, hogyha én kirekesztődöm, meghalok, akkor a világ kirekesztődött, meghalt. Tehát az az érdekes, hogy az embernek van ez az egyik aspektus, ahol ő a partikulum, ugye? A másik pedig az, hogy ő van egyedül. És akkor ez már nem csak morális kérdés. Vagy akkor a morálisnak van két aspektus. A másik aspektus az, hogy neked... Te nem egyszerűen, szóval, hogy azért, mert te gyanúba kerültél azzal, hogy mondjuk a te hübriszed az odáig dagad, duzzad, hogy a világ, hogyha téged nem támogat, akkor az egész világ pusztuljon. De vajon nem kéne akkor azt a hibriszt megvizsgálni? Vajon elégséges az, hogy akkor azzal szembefordulunk, hogy jé, milyen torz, vagy gonosz, vagy mit tudom én. Akkor, amikor ráadásul művészeten, költészeten kívüli életterületeken, éppenség a manapság is, napra nap, óráról órára ezt tapasztalhatjuk, hogy ezek a hibriszek döntenek. Ezeken múlik minden. Figyeld meg, minden, a társadalom minden szektorában ez van.
Az egyedül... Csak így az egyedülségre, vagy nem is tudom, hogy is valamagsztál, hogy az egyedülség lóbálja önmagát, vagy felmutatja saját egyedülségét. Volt egy ilyen pár perccel előbb, és akkor erre az jutott az eszembe, hogy van egy régebbi versed, a Tündérrealizmus című, amiben elhangzik ez a szó összetétel, ami ugye ehhez is kapcsolódik, amiről most beszéltünk, és szerintem általában a lírádat, ez egy ilyen fontos részlet, ez az én tudat szenvedély. Például ez az összetett alakzat fordul így elő. És azt gondolom, hogy említetted már a narcisz szöveget, a narcisz ciklust, és hogy ehhez kapcsolódva nem akarsz egy narciszosat felolvasni? Esetleg, hogy így is, hogy elhangozzék egy-két vers?
Hát jó, hogyha, nem tudom, hogy vajon tudok-e kapcsolódni ez, és nekem van egy rossz tapasztalatom, hogyha az ember nem úgy olvas verset, hogy az beleillik éppen, hogy arra nem készítettem elő a terepet, akkor rémhülyén tud hangozni. Ezért nem tudom, hogy megpróbálkozzak versolvasással. És te mondanál valamit a narcisz kötetből, vagy a másikban is van narciszos? Mert a múltkor az Endre azt mondta, hogy azért illő lenne a semmi esélyéből olvasni. Sőt, még tegnap is írtam egy már narciszos verset. Mondjuk direkt gyengébb betűntes. Elég én rosszul látok. Amíg már keresek azért valamit, az amit könnyebb. Na, talán ezt inkább itt. Ezeknek a címével kezdődik a vers, szóval elég sokszor élek ezzel a megoldással, hogy nem külön címet adok a versnek, hanem az első szó a vers címeiben. Itt bújok, uram, inger küszöböd alatt, bújván betűidet, mint önmagam... Bocsánat, rosszul kezdtem. Itt bújok, uram, inger küszöböd alatt, bújván betűidet, mint önmagamat, ellentétéül annak, ami vagyok. Nélkülözlek. Szemem, égő folyamat, mivel te, ez tiszta sor, nem vagy sehol. Ez ismétlődik untalanul, ahogy ürességet kell-e mondanom, megkap, ha nincs is mit átadnom, sem alkalom, mert szándék sincs bennem egyéb irántad, mint szűkölni folyton, ahogy kívántad tőlem mindig is, mielőtt kiváltam volna belőled, vaksin, enerváltan. Ezt most vettem észre, hogy illusztráltam az előbbieket. Észrevetted?
Nem.
Felolvasom még egyszer. Ugye arról beszéltem, hogy a világot hogyan reprodukálja az ég. Ugye erről megdöbbent. Én amikor verset írok, sose gondolom, hogy miről szól a vers. Szóval nem figyelem. És utána gondolkozom, és akkor már nem is egyeztettem, hogy vajon. És figyeld meg, hogy az előbb erről beszéltem, hogy az ember hogyan... Maga a világ jelenik meg. Tehát nem én találom ki, és hogyha írok, akkor semmi másra nem is törekszem, mint hogy tényleg megfelelő médium legyek. tudom, erre is lehet mondani, hogy mivel áltatod te magad, az, miért áltatod te magad abban, hogy te megfelelő médium vagy.
Eszembe se jutott.
De az előbb, akkor elolvasom még egyszer, hogy világos legyen, hogy szerintem, itt ez erről szólt, esküszöm, nem azért választottam ki ezt most. Tehát itt bújok, uram, inger küszöböd alatt, bújván betűidet, mint önmagamat, ellentétéül annak, ami vagyok. Nélkülözlek. Szemem égő folyamat, mivel te, ez tiszta sor, nem vagy sehol. Ez ismétlődik untalanul, ahogy ürességet kell-e mondanom, megkap, ha nincs is mit átadnom, sem alkalom. Mert szándék sincs bennem egyéb irántad, mint szűkölni folyton, ahogy kívántad tőlem mindig is, mielőtt kiváltam volna belőled vaksin enerváltan. Olvasom ezt. Ez is így kezdődik, hogy a címmel indul a vers. Mi is a vers, tűnődik Narcisz a Momparkot járva. Már az mi, hogy mom, aki olvassa, mit takarhat annak éjszaka teli hold alatt, amint az utcát, meg odavíz takarítják. Árt-e a versnek, ha sikoltanak, vagy lélegzet folytva hallgatóznak benne? Szavadat, mint a szájról olvasnák le, sajátjuként a sajátjukéről. Narcisz a versben, mint parkban, így hagyja el magát, el a szokásait, holmiát, valamint emlékezetét, gyermekkoráig visszamenőleg. Ott áll magában merülve, állig a sárban, ajkát ösztönszerűleg összeharapva, dacol a veszéllyel. A széllel, mely fogát csiszolva fütyül egész éjjel, és fel nem foghatja, ugyan mi értelme kijárni magunknak mégis, amit éppen kidobni készülne magából az elme. Na, elég volt, nem?
Mert ezt most nekem meg kell válaszolni. Igazából most nagyon örülnék, hogyha Mário átvenné tőlem a szót, mert igazából én most föl tudnék tenni egy kérdést, de ez nagyon tapogatózó lenne, és nem tudom, hogy tudnánk ebből kivelekedni, hogy nem, valahogy nem tudtam talán elmondani, hogy mit éreztem problematikusnak. Tehát itt van a vers, amit kétszer felolvastál, most vegyük azt a részletet, hogy uram, nem vagy sehol. Tehát én azt gondolom, hogy ez a például, hogyha ezt a rövid sort vesszük, vagy ezt a sort töredéket, ez egy tökéletesen beteljesült irónia, azt hiszem.
Micsoda?
Beteljesült irónia. Tehát ugye, hogy
én... Sehol,
hát ez, hogy te nem vagy sehol. Tehát, hogy én megszólítalak téged, de hogy tudlak megszólítani, ha te nem vagy sehol, ugye? Tehát hogy van egy ilyen örvényszerűség benne.
De van egy kontextus, ami azzal kezdődik, hogy itt bújok, uram, inger küszöböd alatt. És az, hogy te nem vagy sehol, azért az nyilván azt jelenti, hogy valahogy nem jelensz meg. Míg én itt vagyok a te nem jelenésedben. A nem jelenlétedben. Szóval nem ebben önmagában nem látom az irónia. Érted? Szóval nem tudom, hogy itt hol az irónia. Tehát, hogyha kiveszed úgy, és azt mondod, hogy nem vagy sehol, akkor az jelenthet ilyet. Mint ahogy mit tudom én, amikor többször hallottam már azt, hogy ez a semmi esélye, az milyen, mit tudom én, közszeges, unalmas, mert közszeg a semmi esélye. Nem veszik észre, hogy egy más kontextusban.
Ki van? Elnézést, nem mikrofonba beszélsz, nem tudjuk feltölteni.
Ja, bocsánat, elnézést. Szóval, hogy a tényleg hülye vagyok, nem vettem észre, hogy abszolút nem gondolom, hogy ott van, egy szemernyi irónia volna abban a kijelentésben, hogy nem vagy sehol. Az más dolog, és az egy nagyon érdekes, és ezt tényleg észrevettem, hogy ez olvasási probléma. Sokszor észrevettem, hogy nem ért, sokszor az olvasó azért nem érti a verset, mert vagy azt várná el, hogy a mindennapi diskurzusban a helyét megtalálni annak a sornak, annak a félmondatnak, kijelentésnek, ami a versben szerepel, ugye? Vagy pedig maradéktalanul a versbeni szerepét csekkolni, és hogy abból ne legyen kivehető. Most azt gondolom, hogy a vers az ilyen szempontból sokkal inkább olyan, most nem tudom, helyesen használom ezt úgy, hogy ozmotikusan viselkedik. Nem úgy viselkedik a vers, hogy vagy-vagy, hogy egy fallal elválasztódik, hanem valóban úgy, hogy mondom, életszerűbben viselkedik, hogy ott is, szóval minden individualizálódik, és azért neki is megvan a mindennapi beszéd, a mindennapi nyelv, az nyilván arra is referál a saját kis individuális szöveg, tehát arra is, de attól függetlenül is létezik, ugye, tehát a függetlenség az csak ebben a tekintetben független, ahogy mi. Tehát ahogy én, ahogy az előbb volt szó erről, hogy ugye, hogy én eszem és szarok, és közben ebből fölépülök. Ugye én ebből
épülök.
És a világ ez valójában olyan, nem olyan, hogy van most mondjuk a Marló nevű izé, világreprezentáns, és a világot megeszi, és távozik belőle a világ. Tényleg egyszerre van világfogyasztás és világteremtés, nem? A vers ugyanígy viselkedik a nyelvvel. Én azt gondolom, tudod?
Ozmotikusan?
Ozmotikusan, ja.
Bocsánat, csak...
Már mondjuk, mert én nem értem, nem tudom, mi az
ozmotikus, csak... Lehet, az irónia szót most akkor másként értettük. Tehát én eszembe nem jutott az iróniának abban az értelmében, hogy mondjuk a humorosnak, tehát valami ilyen szintűnek elgondolni, hanem inkább a klasszikus értelmében, mint alakzat, hogy az annak a kimondásának egyetlen lehetősége van a nem a. És azt gondolom, hogy ezt tökéletesen vagy reprezentálja, vagy megalkotja, teremti a versed. Tehát attól most egy sort emeltem csak ki, de nem gondolom, hogy változtatott volna azon, hogy... Tehát inkább azt akarom mondani, hogy eleve egy olyan mintázatban íródnak a verseid, vagy kerülnek bele egy olyan gondolati, vagy egy olyan intuitív mintázatban, ami alapvetően az alakzata, az alapalakzata az irónia.
Szerintem nem mondtok egymásnak ellent, mert...
Másként értékelni.
Igen, tehát szerintem ez a fajta ozmotikus mozgás, amire gondolsz, és az irónia alakzata, azért mondjuk itt nálam összetalálkoznak, tehát ahogy itt az ellentétek egymásba átszüremlenek, ahogy mondjuk a vers testre, a világ húsát, vagy a világ testét kifordítva önmagába engedi.
De ezt is, nem csak az irónia nekem mindig társul valami nagyon rossz értelemmel, és ezt a nagyon rossz értelemet csak arra értem, hogy mint hogyha én többet tudnék annál, mint amit mondok. Ugye? Mert általában az iróniának ez természetes. Természetének tekintjük. Az irónia természetének, hogy én nem azt mondom, amit tudok, hanem amit mondok, azzal csak sejtettem a partneremmel, hogy én tudom, amit tudok.
Jó, akkor állapodjunk meg. Én úgy értettem az iróniát, hogy amit úgy fent, hogy egy olyan, és utána elmondom, hogy mi a probléma az egészen, hogy tehát még egyszer elmondva, az a kimondásának egyetlen lehetősége a nem a. Na most én nekem az a problémám alapvetően, hogy ezt egy gyakran a beszélgetéseinkben ez úgy jelenik meg, vagy te úgy tünteted föl, hogy a fene-fené teszik is ez az objektív valóság. Nem, ha megfeszülök is, a világ az ilyen, stb. Tehát mondhatnám a különböző példák. Én meg hajlok arra, hogy ez, most akkor ez lehet, hogy csúnya dolog, ez egy kulturális dolognak gondolom. Ez egy nagyon nyugati gondolatnak, nagyon nyugati perspektívának tartom. Mindezt mondom úgy, hogy nem nagyon tudom, hogy milyen a többi. De van egy ilyen gyanúm, hogy igazából nem arról van szó, hogy én megmutatom a világot olyannak, amilyen, és belevetem magam, és apám, ez az örvény ilyen kegyetlen, hogy én a te jelen nem létedben tudom csak magam megfogalmazni, állítani, létesíteni. Én pedig úgy gondolom, hogy ez alapvetően ez egy szadomazó. Ez egy szadomazohisztikus alapállapot, és vastagon benne vagyok én is, mint alkotója, és vágyom erre, mert valahogy a vágyképletünk ilyen.
És?
Hát csak azt akarom mondani, hogy azt egy önbecsapásnak, hogy nem mondjam, önáltatásnak tartom, hogy azt mondjam, hogy történetesen én ezt elszenvedem. Nem pedig én...
És élvezem. Szenvedem és élvezem.
Szenvedem és élvezem.
És? Nem, Bálint, ebben engem csak az bosszant, rettenetesen tud bosszantani, hogy teoretikus problémává válik egy egzisztenciális probléma.
De itt mondod, hogy egzisztenciális probléma.
Nem, de bocsáss meg, az meg teoretikus mondom, probléma. Ne arra, hogyha én keletre születek ezzel a szemmel, és azon feltételek közé, és kurvára másképp látom a dolgoknak a metafizikáját, és mások sugalmazódnak, más éghajlat alatt születek. Akkor inkább kimondom a tutit. Vagy pedig az, hogy én itt és most ebben a szituációban leledzem, és ennek a szituációnak vagyok következménye. Akkor az azért világra, nem arra, hogy poén, világra szóló tévedés leszek? A partikularitásommal? Nem csak tehát egy... más nev, a világ, nem. Ami a világot illeti, én csak tévedés vagyok a magam part. Ezért mondom, világra szóló tévedés.
De János, te magad mondtad a beszélgetés Bálint, elején, hogy nem árt, nem árt, hogyha az ember rálát arra.
De ne haragudj, hogy mire lássak rá. Hát állandóan arra lássak rá, hogy én egy másik földrajzi
nem
pontról.
Is, nem, most nem geográfiai dologról beszélek elsősorban.
De hát
hanem arról beszélek, hát, amit a szigorúan Mário is mondott. Nem, de amit a Mário is mondott, hogy történetesen ezt az ember élvezi is.
De halld ki belőle, hogy mit mondod, amikor azt mondod, hogy szenvedsz meg élvezel. Hát dorgálóan mondod. Dorgálsz. Hát baj az. Szenvedek és élvezem. Ha egy kicsit élvezem, akkor milyen ciki, hogy előtte még szenvedtem. A szadomazoizmus azt gondolom, hogy az nem szabad annak szitokszóként elhangzania.
Nem, csak nevezzük nevén a gyereket, én csak annyit.
Bocsáss meg, ne nevezzük meg, mert ebben a megnevezésben dorgálás van, ez minősítés. Ez azt jelenti, hogy az már egy cikis dolog. Túl azon, hogy én nem tekintem magam a szadomazoistának, bár időnként nyilván akarva akaratlan is azzá válok, de hát az miért baj?
De én nem mondtam, hogy baj.
De szóval igen, azt mondtad, Bálint, ne tagad, azt mondtad, hogy az baj.
Akkor a végén csinálunk egy közvélemény kutatást végzünk itt a végén.
Abban nem vagyok biztos, hogy, hogy a Bálint gondolatmenete a feltétlenül arra célzott volna, hogy ezen kívül mondjuk elérhető lenne számunkra más valami. Tehát, hogy itt nem egy ilyen... idealizmust akart közvetíteni, hogy ezt meg tudjuk haladni, hanem az, hogy benne vagyunk egy ilyen kultúrában, egy ilyen irodalomban, ami így működik, és ezt érdemes reflektálni.
Igen, de mondom, ezek idézőjelbe tenném ezeket a szavakat, hogy kultúra, meg irodalom. Én nem tudom, hogy ezek pontosan még. Csak annyit tudok, hogy lehet, hogy nem ez az egyetlen Isten létezik.
De ez senki nem mondta, hogy ez az egyetlen. Tehát szó nem volt arra, figyelj, de hogyha én azt mondom, hogy mondjuk, arra megy ki ez a játék, hogy a Marnó milyen kurva jó költő, sőt egyedülálló. Most akkor arra akarsz figyelmeztetni, hogy azért ne felejtsd el, van más is.
Nem. Nem történetesen. Nem.
De szóval csak, ezt mondom.
Nem. Én annyit mondok, hogy nem. Tehát, hogy egy kicsit úgy van felelítve az egész, hogy ezt az egészet mi történetesen elszenvedjük, és nekünk ebben semmiféle, hogy is mondjam, tehát...
A Bálint szerintem itt a szenvedés heroizálhatóságára.
Jó, hogy középre került a moderátor.
Hát én is moderátor vagyok.
Tehát igen. Csak itt összecsapnak fölöttem a hullámok.
De szítod a tüzet.
Ja. De hogy én ezt most úgy értettem a Bálint gondot, tehát hogy itt abban van egy veszély, amikor heroizálhatóvá válik. És tényleg egy ilyen... Tehát amikor heroizálhatóvá és mint egy ilyen egyetlen úttá válhat ez az elszenvedésnek az etosza például. Erre. Én ezt így értem.
Vagy azzá, amikor... Ja, nem vált azzá. Nem éreztem azt, hogy azzá vált. Szóval én kicsit azért lettem indulatos, mert egyrészt Bálinttal erről már mi nagyon sokat vitatkoztunk, beszélgettünk. Másrészt pedig tényleg az úgy érzem, hogy ez nem érint engem, mert nem úgy érzem, mint aki ez ne tartana evidenciában. Tehát nem azért írok ilyen verset, mert azt mondom, hogy hát haikukat írni, hát ne viccelj. Pedig tényleg, amikor látok magyar haikukat az újságban, akkor azt mondom, hogy ez viccel. Tudod? Szóval van egy ilyen érzésem. De nem azért kelek ki magamból, csak az zavar, hogy mondjuk emlékezz vissza, amikor József Attiláról beszélgettünk. És a József Attila tényleg egy ilyen meglehetősen erősen ez a figura, aki aztán ad abszurdum európai, sőt ad abszurdum magyar. És lehet, persze szó nincs róla, hogy érdemes volna a József Attila elragadtatottságban veledzeni, sőt, semmilyen elragadtatottságban nem érdemes. Éppen elég, ha tetszik, ha sem, folyamatosan elragadtatottságban élünk. Egyszerűen nem tudunk nem abban élni. De azért, hogyha valami erősebben hat ránk, akkor ott fölemelni a szavunkat azért, hogy van lám egyéb is, ami erősen hathatna rád, ha tudnál róla? De vagy éppen oda kerülnél?
Most tényleg nagyon-nagyon megkönnyíted magadnak, amit én elmondtam, egy kicsit úgy érzem, tehát, hogy én azért tényleg nem erről beszéltem elsősorban. Szerintem a Mário azért pontosabban.
De szerinted én most kifigurázlak?
Nem tudom, ezen nem gondolkodtam. Nem.
Azt mondtad, nagyon,
azt mondom, azt mondom,
nagyon disztingváltan úgy fogalmaztál, Bálint, hogy egy kicsit egyszerűsítve beszélek arról, mint amit te mondtál.
Így van.
Tehát én kifiguráltak, most parodizálok.
Nem, azt mondtam, hogy leegyszerűsítetted. Miért mondtad? Szó nincs arra, hogy
kifiguráltak. Hát a parodi az, ami leegyszerűsít, nem? Karikatúra.
Hát ez általában nem jelenti mindiget.
Egy idézettel avatkoznék közbe. Az előbb felolvasott versetből, ami ugye itt egy központi kérdés. Árt-e a versnek, ha sikoltanak, vagy lélegzet folytva hallgatóznak benne? Tehát azért erről beszélünk, nem? Tehát ez a szadomazó kapcsán. Én szerintem...
Ez te is tudod, hogy ez vicc.
Persze.
Azért ez te is tudod, hogy amikor ilyet leírok, akkor hülyéskedek. Nem, véleértés, nem azért hülyéskedek, mert szórakozni akarok, hanem azért, mert vidám vagyok. Vidám vagyok attól, hogy egy jelenetet úgy írok le, hogy ezt kérdezem, hogy árt-e a versnek. Világos, hogy ez nem irónia, ez arról szól, hogy én ott bohóckodom. De azért merek úgy bohóckodni, mert nem egy olyan bohóckodásról van szó, ami ki van írva, hogy ez most bohóc műfaj. Egy pillanatig azt nem csinálom, hanem egyszerűen elérkezem egy olyan helyzetbe az írás folyamán, amikor érzem, hogy ez azért fasz a dolog, hogyha most ezt itt elhülyéskedem, eljátszom ezt, hogy árt-e a versnek. De ez azért ez nem szadomazóista, hanem az, amikor mondjuk szerelmesek között elmegy az a dolog, hogy ezzel a szadomazóizmusról tréfálkozunk, és úgy űzzük. Tehát akkor ez egy reflektált szadomazóizmus. Tudod? Amikor ebben az esetben valóban kifigurázom, valóban parodizálom. Mint ahogy hát ez messzire vezetne, hogy néha úgy gondolom, hogy az igazi művészet, az igazi költészet az valójában paródia. De nem abban az értelemben, hogy ahogy az paródiát értjük. De nem leegyszerűsítő. Annyiban leegyszerűsítő, hogy stilizál.
Én ezen a ponton itt teljesen egyet értek vele, tehát kb. Ezt a sort, ezt én is így értem, hogy... Tehát nem hiszem, hogy konfliktusban leledzenénk ezt a kérdést illetően, de hogy tényleg ennek van egy ilyen felfüggesztett bohóc tréfa hangulata, vagy egy felfüggesztett szadomazó, mondjuk akkor így.
Igen, és a bohóc nincs felfüggesztett.
Így van. Így van, a bohócot már felakasztottuk. Tehát ez...
Nem a szadomazót akasztottuk fel.
Így van. Így van. De ugye a beszélgetés elején is felvetődött, meg erről már beszélünk, de szerintem ez is nagyon ide kapcsolódik itt a pszichológiai faktor, vagy az emberi kérdés a vers mögött, hogy itt ebben a sorban is, meg amiről beszélünk, tehát hogy itt fel is kell függeszteni a pszichológiát, az embert a versben is, meg nem is. Tehát mintha itt egy sem lenne. Tehát én ezután az idézett mondat után, esetleg felolvasom még egyszer, árt-e a versnek, ha sikoltanak, vagy lélegzett, visszafolyt hallgatóznak, én azt mondom, hogy utána itt van egy sem. Tehát, hogy... Vagy is.
Hogy meg nem is.
Igen. De hát nem véletlen, hogy nem válaszol meg, hanem ez fel van függesztve ez a dolog, de ott van, és működik úgy, ahogy a versben, ugye itt az emberi vonatkozás, a személyesség, ugye amiről beszéltünk, ez az én tudat szenvedély. Tehát ott lobog, izzik, de hideg tűzön izzik ebben a felfüggesztett szadomazó indulatban, mondjuk így, és ezt teszi. Ez lesz a mi is a vers kérdésre a válasz ebben az esetben.
Ez most teljesen most jut eszembe, hogy itt mondjuk eléggé expliciten csinálok valamit, amit szerintem, amikor az itt bújok, uram, inger küszöböd alatt, ott egy kicsit implicitebb a dolog, de azért a finom fül azt is meg, hogy ott is erről van szó. Ugye? Tehát amikor én az urral így beszélek, hogy inger küszöböd alatt, akkor az feltehetőleg az én valamiféle megfelelő diszpozíciónak a projektálása, ugye? ami eljátsza ezt a szituációt, és abban a kis drámában jelenik meg akkor a figura így, meg így, meg így, meg így, és a végén azt mondja, hogy csápatan, enerváltan. Ugye? Az a, egyáltalán az, hogy a kiváltamra ez lesz a rím, hogy enerváltan, az az eléggé erős ütés, eléggé jellemző, és akkor ezzel, mint egy a világot így megjeleníteni, igen, ebben föltétlenül benne van, ebben is benne van a szadomazó játék, egy ilyen fikcióval, hogy az Isten. De hogyha én erről komolyan gondolkozom, csak akkor már tudom, hogy akkor már nem vagyok kompetens, ha komolyan gondolkozom, mert akkor már tényleg úgy ragadott el magával a dolog, hogy akkor már nem tudok annak ellenállni, már pedig a versehez képest egy ellenállás. Amikor gondolkozom szabadon, akkor nem tudok ellenállni. A versben tulajdonképpen ehhez képest ellenállok, és azért lesz belőle jelenet, azért lesz belőle valami olyan beszéd, ami beszéd ilyen értelemben a valóság, a mindennapi egzisztenciából fölfüggesztődik. Függő beszéd ilyen formán. De egyszer ugyanakkor konkrétabb is, mert nyilvánvaló, hogyha én nekem a világot, mondjuk visszatérek, azért mégiscsak mondom a kedve, a mániámat, mert az monomániám, mert persze ez már öregség jele, hogy így döntöttem, hogy a világot így tekintsem, de tényleg azt gondolom a világról most már lassacskán, hogy a világ maga egy abnormitás. Tehát az, hogy van, az egy abnormitás. De hát nem mondok újdonságot azzal, hogyha azt gondolom, ezzel találkoztam másutt is, tehát nem én találtam ki, hogy tényleg a semmi van, és a világ ebben, mint valami rendellenesség megjelenik. Tehát valami az valami rendellenesség. És ennek a burjánzása. És az individualitás az, mint hogyha ennek az ambivalenciájában mozogna, hogy ezt támogassa ezt a projektet, ezt a burjánzást, vagy tiltakozzon ellene. A dolog még annál bonyolultabb, hogy néha azt gondolom, hogy a támogatás az inkább az, hogyha ebben valami destruktőrként jelenik meg, és tiltakozás akkor, hogyha oda a dolog, lásd Nietzsche. Csak amikor mondjuk a Nietzsének találkozom megint azzal az őrületével, ezzel az örök visszatérése, meg egyáltalán a kijelentése, akkor mindig megszédülök attól, hogy tudta ő pontosan? Hogy valóban tudta, hogy mire mondja? Egyáltalán tudta, hogy mire kérdez rá? Tudta, hogy mire adta azt a választ? Mindig kérdésesé válik. Nem vagyok biztos benne, hogy tudta. Megint az, hogy az elragadtatottság azt mondja, az sugallja, hogy igen, tudtam, de hogyha a te felvetésedet komolyan veszem, és egy más pontról, más szögből nézem, akkor azt mondja, nem tudta.
De itt megint az a kérdés, hogy mondod, hogy az élet maga abnormitás. Tehát akkor milyen perspektívában mondom ezt? Akkor mi a normalitás? Mi volna a normalitás?
Igen, hát gondolj bele, Bálint, mondjuk egy nagyon triviális dolgot. Ha valaki, ez szerintem mindenki, aki szexuális életet élt, megéli, hogy a szexuális, szerelmi együttlét az járhat egy olyan következménye, hogy tökéletes nyugalom. Ugye ezt nagyjából ismerjük. Ennek megvan a biokémiai magyarázata is, már legalábbis amiket az ember hall, hogy mit tudom én, endorfinok felszabadulnak, meg fene tudja micsoda. Ez bizonyos nagy fizikai igénybevételek is révén is eléri az ember, de mindenesetre a szexualitás az egy kivételesen kitűnő alkalom erre. Én azt hiszem, nem vagyok egyedül, amikor azzal az élményemmel, hogy olyasmit is megéltem már ebben, hogy nálam akkor beindul valami mozi, mondjuk én kielégülés után azonnal elkezdek mozizni, és olyan hihetetlen tiszta képeket látok, hogy olyat soha semmilyen média, semmi nem képes produkálni, de az élő világ, tehát hogyha kimegyek a kertbe, gyönyörködöm a tájba, de soha azt a gyönyörűséget nem fogom látni, mint ebben az állapotban. És ráadásul ez is fontos, hogy teljesen mindegy, hogy tematikailag mi jön be. Tehát az a még a nagyon jellemző, hogy a legförtelmesebb jelenetek is begorhatnak, például gyakran látok ilyen gólya, fekete képekszerű jeleneteket, gyönyörűség látni őket, csak úgy álmélkodom, hogy hogyan, hogy kerül ide a gólya. Ezt a csöndet, amiben ez lezajlik, erre azt mondom, hogy hát igen, ez a béke, gólyával együtt. De ezt egy élő ember éri meg abban az állapotban, amikor olyan diszpozícióba kerül, tehát a feszültségek úgy oldódnak föl, és egy olyan elragadtatottság van, ami viszont a teljes, mondjuk így, hogy a lét tisztására vezetett. Ennek azt gondolom, hogy semmi köze a semmihez. Tehát mondjuk egy Schopenhaueri válasz, hogy a nirvána meg minden, ahhoz semmi köze ennek. Tehát én attól fogva, hogy megszülettem, attól fogva én a létkényszerében vagyok. Ugye ez érthető?
Ezt értem, de igazából akkor azt mondod, hogy ez a tisztes volna a normalitás? És ahhoz képest abnormális?
Nem, én ezzel azt akartam mondani, hogy az életnek egy olyan skálája, tökéletes, a tébolyton, biztos mindenki ismeri azt a kint, azt a szörnyűséget, amikor azt éled, hogy semmi nincs a helyén. Iszonyatos fájdalmak, borzalmas nyugtalanság. Tehát az a két pólus. Ez a létezés. Ebben én igazán, azért mondom, hogy ebben autentikus. Mikor vagyok ebben autentikus? Tényleg, mi az, hogy autentikus?
Ezt kérdezem én.
Ez az, hogy ebben van ilyen? Nem, legfeljebb az lehet, hogy én ezzel valamiképpen, de ez is egy kérdés, ki az, aki erről autentikusan referál, ki az, aki ezt autentikusan dokumentálja, hiszen azt is tudjuk, hogy minden egyet beavatkozás, hogyha én mondjuk 20 évesen, emlékszem 20-30 éves koromban, állandóan szerettem volna ezeket a dolgokat, hogy mondjam, rögzíteni. Akkor azon voltam, hogy ezt dokumentáljam, erről írjak. Ennek megfelelően számos esetben, ja én nem, kézzel nem tudok kírni, mert ezt nem tudom elolvasni, utána odaültem a géphez. Ahányszor odaültem a géphez és vertem az írógépet, úgy éreztem, a szószoros értem, úgy éreztem, hogy egy élő lény szétrancsíroznék. Vagy ütöttem a billentyűket, olyan volt, hogy szabályos, azt éreztem, hogy azt a gondolatot, azt a látomást föltrancsírozom. Ceruzával nem tudtam, de azt gondolom, hogy a ceruzával sem jártam volna sokkal jobban. Meg kellett állapítanom, hogy a kettő nem megy együtt. Tehát amikor elkezdek írni, akkor nem támaszkodhatok erre az állapotra. Nem támaszkodhatok erre, hanem egy valamire igen, hogy magának az írásnak a processusa révén, hát ha előidéződik valami, ami hogy úgy mondjam, egy olyan képességgel bír maga az esemény, hogy e felé visz. Érted? De a semmi az akkor is ott marad, ami ennek az egésznek, hogy úgy mondjam, a támasza mégis, a nem lét, amiről egyszerűen fogalmam nincs, de ami valami módon mégis beszól mindig ezen a nem tudom milyen hártyán, vagy nem tudom min keresztül, hogy akár úgy, hogy mint tagadja, cáfolja az eseményt, akár úgy, mint ami feltételként jelenik meg, hogy egyáltalán az esemény valósággá válhassék. Érted?
Bocsánat, hogy így. Nem akarsz olvasni egy kicsit? Csak... Nem csak
megint, az, megint a narcizból,
nem? Nem, ebből abból is találtam egyet, de bár...
Endre azt mondta, hogy a semmiből olvassa.
Jól van. Az új könyvnek, különben ezt is így megmondom, vagy ezt erre is szeretnék utalni itt közben, hogy az egyik nagy novuma az úgynevezett Anna verseknek a megjelenése. Én szeretnék, ha például ebből is olvasnál egyet. Szerintem ez is illeszkedne az eddig elmondottakba köré.
Érdekes, hogy aláhúzogattál. Nem, mert csak azon gondolkodom, miért. Jó, felolvasom. Nekem ez nem áll össze most. De felolvasom, ha akarod.
De mást is választhatsz.
Csak én is úgy vagyok, hogyha olvasok a könyvemből, akkor valami összeáll, valamit éppen nem. Valami, ez nem férek hozzá egyébként. Tényleg, ezért számomra is kérdés az, hogy vajon amikor valaki más vélekedik róla, hogy az hogyan vélekedik, hozzáfért? Hogyha én nem férek hozzá ahhoz, amit megírtam. Na mindegy, felolvasom. Bár ezt a másikat szívesen nem felolvasom. De nem, na jó ez. Tehát ez is ugyanúgy, hogy a névvel kezdődik az a cím. Anna Víz, ez ugye játszik, hát nyilván a narcisz. Anna Víz, melybe bele se léptél még, és már mélyül alattad, gyűrűt vonva köréd egy lejtőn, melynek az emelkedőjét alva szenveded. Elvégre éjszaka, nem messze innen, a Naphegy utcán mész, mit mész, ereszkedsz, hanyat bukva szinte, mintha gyógyiszabba. Anna eszedben sincs, elsáncolva mögötteseivel. mert lélek sem tartózkodik kívüled most kint, mintha oszlásnak indult volna mind oda-haza. Ez teljesen Kosztolányira referál, nem az nem a részegségre. Tehát ez fantasztikus, és most vettem észre, hogy ez Kosztolány. Tehát mert lélek sem tartózkodik kívüled most kint, és ez, hogy mintha oszlásnak indult volna mind oda-haza. Ahogy meg van írva, nem úgy értve, hanem evilágian. Ezért húztad alá, mi? De ez jó horror. Olvasok mi? Igen, Annát valami olyat, amit... Na most megint egy istenest, egy Anna istenest olvasok föl. Ez a Dies Irae-t, azt azért írtam be, mert ezt éjszaka írtam, amikor a Verdinek a requiemje ment. És azért kedvelem ezt, azért olvasom föl, mert itt úgy érzem, hogy pregnánsabban megy az, amit megint nagyon ritkán vesznek észre, hogy nálam a alapvető mindig a szinesztézia. Hogy egyik érzékletből megy át a másik érzékletbe. Szóval a metaforák úgy képződnek szinte, ez, hogy belül a versen belül, nem kész metaforaként jön be, hanem ott képződik meg. Anna háta, mint egy jégtábla, a ránézésre azonnal beszakadna mégis, és akkor Narcisznak vége. Semmi értelme hát maradnia, sem távoznia, igaz, a hát recsegve ropogva nélküle zajlana tovább, eljutva fülébe akár oda hát is. Holott nem kelt át rajta, lába sem szenvedett még csorbát, sétája előtt állt, Verdit hallgat, bocsánat, muszáj újra, mert elcsesztem megint több, már másodszor, azt hittem, hogy egyet elcseszek egy részt, az nem baj, de amikor másodszor, akkor újra kezdtem. Tehát Anna háta, mint egy jégtábla, ránézésre azonnal beszakadna mégis, és akkor Narcisznak vége. Semmi értelme hát maradnia, sem távoznia, igaz, a hát recsegve, ropogva nélküle zajlana tovább, eljutva fülébe akár oda át is. Holott nem kelt át rajta, lába sem szenvedett még csorbát, sétája előtt áll, Verdit hallgatva, harsogva, ahogy magát nem szívesen hallja. Mert csak hazudna, hogy nincs benne harag, mivel az Istenét tagadja. Többet nem olvasok most.
Egy a versek előtti gondolatmenetben már megközelítettünk egy olyan problémát, ami szerintem nagyon izgalmas. Ez ugye összefüggött itt a már felmerült autentikussággal, az írás folyamattal, mondjuk azzal a szubjektivitás és az objektív szkanderozásával, ahogy fogalmaztál, hogy vajon az író az mikor hazudik és mikor mond igazat. Ez most így kicsit ilyen naívan hangzik, de ezt azért kérdezek erre, mert tudom, hogy nálad azért ez egy fontos kérdés. Például a már általam már emlegetett olvasó naplóidba, meditációidban is sokszor előjön, hogy az élmény, vagy az esemény autentikussága ugye hogyan darabolódik fel, ahogy fogalmaztál az írás folyamatban, hogy elidegenül-e, és hogy lehet-e ez hűnek lenni valamihez, vagy a versnél ez hogy válik fontossá az igaz és a hamis. Tere kérdeznék rá, hogy...
De nagyon általános kérdés.
Igen.
De azért nagyon, ez erre nem lehet kielégítően válaszolni, semmiképpen sem lehet, mert nem tudom azt mondani, hogy ez biztos, hogy amikor írok, az egy erkölcsi tétje is van, ez nem lehet, ez hülyeség volna cáfolni. Nem igaz, hogy nincs morálisan nagy tétje, óriási. Csak nem az, amit az ember közvetlenül gondolna, hogy, hogy most jót mondok, vagy rosszat. Most hadd idézem magam, még a Narcisz kötetben mondjuk ezek provokációk is az ilyen versek, amikor azt mondod, hogy ugye van egy nem tudom mi a címe, tólag sajnálom, hogy nem Angelus Novus-t adtam annak címnek, de van ez, hogy van egy rossz hírem, jó lesz, ha meghallgatod. De ez körülbelül ilyesmit is sugallhat, hogy nekem az igazmondás az ebben inkább valami olyasmit jelent, hogy olyasmit, ami itt és most egyedül igaz lehet. Tehát ami abban a pillanatban, amikor írok, akkor igazság lehet. Hogyha én azt egy órával azelőtt gondoltam igaznak, és mindenáron ebben a menetben ezt rögzíteni szeretném, tehát egy igazságot, amit mondom, fél órával ezelőtt az valamire azt gondoltam, hogy igaz, akkor az lehet, hogy most már merő hazugság lenne, hogyha most írnám le, vagy most állítanám. Tehát ez így megint azért félreérthető lehet, mert olyan, mintha babonából is mondanám, ami egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon én azt hogy képzelem, mert így képzelem, az előbbi írógép hasonlatot is fölidéz, visszaidézve, hogy az írás cselekedett, tehát nem tudom teljes passzivitásban, nem tudok úgy merő meditációban, tehát a meditáció az, az írás révén nem történhet meg. Pontosan az írás cáfolja a meditációt. Hogy tudok én úgy igazat jelenteni, hogy ne szóljak bele abba, ami az elme vetítővásznára, vagy az elme síkján megjelenik. Mert ugye arról kéne referálnom. Tehát az írás valami olyasmi, mint hogyha az elmes vetítővásznát mondjuk. Te nem hazudtolhatod meg hamis beszéddel, mert akkor cserben fog hagyni. Igen ám, de mit csináljak akkor, hogyha én erre a vetítővászonra abban a pillanatban, hogy ráírok, a vetítővászon megmondja magát, mert nem az elme csöngyében történik a dolog. Ugye? Már én harsogok. Tehát azt az önellenmondást, hogy én úgy írjak, hogy én elcsípjem, ez is milyen agresszív szó, hogy egyedül azt engedjem rögzíteni, ami önmagát mondja. De ki vagyok én akkor? Milyen médium vagyok? Világos dolog, hogy médium vagyok annyiban, hogy én vagyok a világnak akkor a megjelenítője, ugye? Nem csak azáltal, hogy írok, hanem a világ valóban nélkülen nem látja azt a mikrofont, ugye azt a lámpát, téged, stb. Mert csak ez, csak ugye... Eként jelent meg. És hogy tudom én ezt úgy megtenni, ezt a jelentést úgy megtenni, hogy ennek relevanciája legyen, mert ugye ez is fontos, mert miért érdekelne az bárki mást, hogy most éppen én ebből a szögből mit látok, mit érzékelek, mitől lesz relevánsá, és akkor amikor én írok, akkor vajon külön gondom van-e a relevanciával, illetve külön gondom azzal, hogy mégis híven referáljak a történetről. Tehát mennyiben dokumentarizmus az, amit csinálok, ugye? Így az, és ez visszatérő Bálint a te korábbi kérdésedhez is, hogy ide a kollektívum, meg ezek a kérdések, hogy vajon, amikor az ember valamit csinál, akkor vajon kompromisszumokat köt-e a tekintetben, hogy ez is, hogy meglegyen némileg hogy a saját tápláléka is annak az eseménynek, hogy valóban, hogy a saját talajából fakassza föl az eseményt, másfelől pedig legyen annak valami kelendősége is. Én máig azt gondolom, valamiért hitem, vagy micsoda, hogy kelendősége csak akkor lehet igazán, hogyha 100%-ig saját termés. A dolgok ebben állandóan megcáfolnak. És nem tudom azt, és ezért nehéz a te kérdésed korrektül válaszolni, hogy fogalmam nincs, hogy én vajon mennyire manipulálhatom magam az ügyben, a tekintetben, mert hogy azt tapasztalom, hogy nagyon sokan manipulálják magukat, hogy a kelendőséget tekintik az elsődleges fontosságúnak, és ezért képesek, hogy azért mégis megmaradjon a kecske is, ezért állítják, hogy csak a kecske táplálásával vannak elfoglalva. Szóval ennél mélyebben, vagy pontosabban válaszolni, mert úgy gondolom, hogy még valamit hadd mondjak, ez már aki ismer, az már unhatja is, hogy állandóan ezzel jövök, de nem tudok a te rovásodra, vagy nem tudok nem a te rovásodra enni. Tehát, hogyha én most mondjuk ide tesznek egy tálat, akkor, akkor is mind a ketten éhesek vagyunk, akkor megoszthatjuk, ebben egyességet is köthetünk, de ad abszurdum, én a te rovásodra fogod enni. Sőt, még azt is felteszem, hogy a mi emberi világunknak az egyik legnagyobb tévedése az, hogy valaha is békét próbál valamiben kötni, vagy békés megoldásra törekszik akkor, hogyha egyszerűen eltörli azt, eltagadja azt a cáfolhatatlan tényt, hogy, hogy eszünk. Ugye erről már beszélgettünk, de, de nekem tényleg újra meg és újra döbbenetes ebbe belegondolni, hogy, hogy én eszem, és azzal én azt, amit megeszem, azt destruálom. Szétszedem, ízekre szedem. Ugye? És hogyha ízekre szedem, akkor az, az valami, mi a fenével, mi a, mivel tudom én azt kompenzálni? Nyilván nem azzal, hogy én magam, a, hogy felajánlom magamat, hogy engem is egyenek meg, ez a Krisztus. Ugye ez nem veszik eléggé komolyan az emberek, hogy van egy ilyen vallás, ami ennek az alaptétele, hogy az én testem a kenyér, mint az én testem. Ez tényleg nem kerül általában bele a diskurzusba, pedig szerintem nagyon fontos. És hogyha ez így van, hogy az én evésem az így történhet csak, akkor, akkor az összes többi esemény, amit végzett, tehát amikor verset írok, művet állítok elő, az hogyan lehet ettől mondjuk úgy mentes, hogy ugyanakkor ennek az alapigassága, botránya, de most nem Pilinszkis hangsúlyon mondom, mégse legyen eltagadva. Ez egy, de nem tudom érted-e, hogy miért tartom ezt fontosnak, mert ez általában elsminkelődik.
Hát több minden eszembe jutott, nekem most nem vitatkoznak jóval kevésbé. Ezekkel írtan az jutott eszembe, hogy ez mekkora trükk, hogy mondjuk egy olyan kényszerhelyzetben, ahol az én evésem a te rovásodra történik, jön valaki, aki azt mondja, hogy nem, hogy az lesz, hogy én nem eszek te érted, hanem én leszek a te táplálékod. És utána tehát ez a valaki, aki ezt mondja, erre fölépül egy olyan vallás, ami mondjuk a föld lakosságának a legtöbb ember ezt vallja. És akkor hirtelen eszembe jut, hogy nem lehet, hogy ő ezzel a trükkel sokkal inkább jól lakott, mint bármelyikünk. A mi rovásunkra. Tehát hirtelen ez jutott eszembe, de ez most csak egy felvetés. Tehát, hogy...
Nem a legnagyobb vallás, mert azért az...
Jó, most
egy részletkérdés.
Inkább csak azt akarom mondani, hogy ez ügyben paranoid vagyok, hogy nem egy... Most visszatérhetnék, akkor megint rögeszmésen, hogy ez roppant ironikusan is érthetem ezt a dolgot, hogy egyétek ez az én testem.
Hogy ezzel megetettél.
Tehát, hogy megetett minket ezzel a dologgal, és hogy igazából azon kapjuk magunkat, hogy igazából ő lakott a legjobban ezzel a dolggal. Tehát lépett két szintet följebb, ugye, hogy mi itt marakodunk azon a tálkaján, és akkor ő azt egyszer csak...
Odadobta magát koncnak is.
Odadobta magát koncnak, és ő lett, aki jól lakott, igen.
Nem tudom.
Tehát igazából itt most megint az a nagy kérdésem, most hogyha szóba jött, mert Márióval, amikor izmosítottunk a beszélgetésre egy kicsit, akkor ugye szóba jött ez a dolog, de ez azt hiszem messze meghaladna a hallgatóközönség tűrőképességét, hogy igazából mennyiben bújkáló Jézusit vagy kereszténység mindaz, ami itt közöttünk zajlik, vagy egy áruhás kereszténység, vagy az a mintázat mennyire visszatér. De igazából ez is egy nagy kérdés, amit a versek kapcsán is fel lehet venni. Például nem tudom arról, mit gondolsz, hogy mondjuk vegyük itt az alapvető szövegét, ami mi gondolkodásunknak például ugye a Bibliát, vagy a Szentírást, az Új Szövetséget. Sokat szoktam gondolkodni, hogy mindaz, amit mondjuk a Jézus mond, az leír, vagy előír? Ez egy nagyon nagy kérdés szerintem. Persze trükközhetek, hogy hát a leírásával előír, és az előírásával leír. De igazából ilyen, ez valamelyest azért rád is igaz lehet, hogy te amikor azt mondod, hogy pereg a mozi a szemem előtt, tehát az elmém kivetíti, és akkor valamilyen módon ugye megpróbálok az íráson keresztül verekedni valami érvényesség, vagy hogy önmaga állítsa önmagát, akkor de közben ez mégiscsak megszül valami autenticitást. Tehát fölteszi a leírás versus előírás kérdését szerintem.
Amennyiben?
Hát amennyiben azért mégiscsak kijelenti azt, hogy legalábbis valamilyen módon azért jelzi nekem azt befogadóként, hogy vagy legalábbis ebben a beszélgetésben kiderül, hogy valamilyen módon mégis megtörténhet az autentikus. És hogyha történetesen egy írás által történnek meg az autentikus, akkor valamilyen módon az... De ezt inkább kérdésként vetem föl. Tehát, hogy ez most, persze ez egy leegyszerűsített kérdés, hogy leíró vagy előíró, tehát ezt az autenticitást megteremti, vagy utána az létezően jelen van, és én azt nem tudom onnantól kikerülni, hogy az jelen van, létezik.
De
és onnantól szemben előíró.
Amióta kultúrában élünk, ugye ez probléma. Hogy mindenkinek megvan egyrészt a szükséglete arra, meg kívülről is ez egy azért egy agitált szükséglet, noha tiltott is, ugye tiltás alá is kerül, meg agitálják is, hogy te autentikus legyél, ugye? És ugyanakkor az autenticitásodat már a másik autentikusság esélyének a rovására emlegetik föl. Lásd idézetek, lásd mit tudom, hát az iskolák erről szólnak. Sőt, ad abszurdum, ami mi most a mi, mit tudom, irodalmi világban történik, az is szakadatlan, a kánonképzés. Mi a fenéről szól? Egyszerűen csupa olyasmiről szól, hogy ki az, aki autentikusabb, ugye? Ez kanonizálódik, és azok szerint orientálódik a többi ember. Én amikor egy-egy botránynak, hogy megérzem a szelét, és akkor mit tudom, fölháborodok, és akkor ismerőseim csitítgatnak, akkor egyrészt érzem, hogy én milyen ekkora barom vagyok, hogy becsavarodtam ettől, másrészt pedig érzem azt is, hogy nem igaz, mert súlyos dolgokról van szó, hiszen akkor, amikor hazugságok mentén alakulnak ilyen kánonok, meg ilyen, mit tudom, suskusok, meg nem tudom micsoda, az a még fiatalabbakat abszolút dezorientálja. Ugye? Tehát soha nem vagyunk ettől mentesek, soha nem vagyunk olyan helyzetben, hogy ám mit törődöm én bele, egyrészt. Másrészt pedig azt gondolom, és ez már szerintem filozófiai érdekű ez a dolog, hogy mi van akkor, hogyha az ember létezésnek éppen ez az ismérve. Éppen az, hogy most magamat kell idézni, hogy akkor, amikor a Narcisz kötetet, most én is a Narcisz kötetre hivatkozom, amikor elkezdtem írni, az első dolog az a Narcisz készül volt, az a címadó vers. Én azt leírtam, hogy a nő, mint pongyola képzett, még Narcisz a tények tükrében méretkezik, akkor megint csak úgy éreztem, hogy hát baromi nagyot rögtem közben, amikor ezt megírtam. És nyilvánvaló azért, mert élhettem úgy két képpel a nő, mint a pongyola végzettel, hogy a pongyoláról tudjuk jól, hogy mit jelent, hogy az, annak mi a konnotációja, és az, hogy a végzet, azt is tudjuk. Tehát a kettő azért üti egymást, és akkor ennek megvan egy Karádi Katalin imidzse, ugye? A Narcisz pedig a tények tükrében méretkezik, megint csak az valóban egy ironikus idézet. Ugye, hogy a tények tükrében méretkezik. Egy abstrakcióban a Narcisz figurát magát hozom. Most azért akkor ebből jön az is, és azt gondolom, hogy ez a dolog mégis filozófiai távlatot ad, hogy az ember azáltal, hogy belekerült ebbe a nem tudom milyen furcsa helyzetbe, hogy reflektál, azáltal valóban az igaztalanságra nyílt esélye, és egyáltalán ez a distinkció, hogy igaz-hamis, ez merőben emberi találmány. Az állatot is be lehet csapni természetesen, mert állat is tud mesterkedni, és be tudja csapni a másikat, de azt ugye izének hívjuk, általában mimikrinek hívjuk, ugye? Az ember esetében a mimikri nem véletlenül kap egy ilyen pejoratív felhangot. Pedig, hogyha nekem a másik problémám éppenséggel az, mi van akkor, hogyha amikor én gondolkozom, ad abszurdum, még azt mondom, hogy még a matematikus elme is, az is mimikri. Érted? Tehát mi van akkor, ha azt gondolom, hogy az, amikor mi morálisan tájékozódunk, a morális tájékozódásunk az...
Itt nem a fajon belül csinálják. Tehát te azt mondod, hogy az emberek között legalább akkor a különbség van. Egyes ember között. Mimikri az a fajon belül szól. A fajon belül ott is van egy ilyen egyértelmű azonnali felismerés van.
Ja. Ja, ez igaz, de most nem tudom, hogy igazában itt biztos, ez érdekes, csak az, nekem az volt itt a plusz érdekesség, vagy legalábbis ezt szorgalmaznám, hogy ezen elgondolkozunk, hogy van-e olyan emberi tudati tevékenység, egyáltalán van-e olyan tevékenység, ami a mimikrit, hogy úgy mondjam, revideálni tudja, amelyiknek van külön nézete, ránézése a mimikrire. Tehát nem tudom azt, hogy amikor az ember magát gyanúba hozza, vagy egyáltalán mi egymásra, vagy önmagunkra is gyanakszunk, akkor mi történik? Nem azt mondom, hogy ne gyanakodjunk, szó sincs róla, gyanakodjunk. Csak tudnám, hogy miért. Tudnám, érteném azt, hogy a világ miért hozta, a világban miért keletkezik egy olyan élőlény, amelyik magának a világnak ezt a ötletét, vagy ezt a fordulatát, hogy létrejött ember gyanánt, az gyanúba keveri magát, ezen keresztül a világot magát gyanúba keveri.
Jobban termel.
Bánint.
Jobban termeli az életet tovább, tehát beszaratják, és utána jobban termel.
Hát ezt nem tudom.
Hát én úgy gondolom, de hát most mi vagyunk a kérdezők.
De, igen, de
most te kérdeztél, de nekem ez a véleményem, hogy igazából egy nagy multicég. Igazából valahogy úgy működik, hogy megijesztenek téged, és akkor még gyorsabban akarod rendezni a dolgokat, elrendezni a káoszt mondjuk, mert annyira meg vagy ijedve. Tehát a megijesztettség, mint létállapot. Tehát, hogy meg vagy ijesztve, és mi ezt vastagon tesszük is egymással, azt gondolom. Tehát ijeszgetjük egymást folyamatosan. Épp ezért, mert a félelem az termelésre kényszerít. Az élet továbbitelére, vagy valami ilyesmi.
Ezen a télosz a létezésnek, vagy a világnak, érted? Mert az azt veheti fel, ez egy hegeliánus értelmezés lenne, hogy a megfélemledettség, mert az a világ akkor jobban iparkodik magát előállítani.
Igen.
Végülis ezt mondod.
Igen, tehát az emberben csúcsra van járatva. Tehát ott történik a csúcsra.
Akkor egy következő kérdés, hogyha elfogadod ezt egy munkametaforának, hogy az ember az protézis előállító lény.
Most konkrétan például a verseid?
Nem. Az inged, a mikrofon, amit tartasz.
De a verseid
nem. A verseim is protézis, természetesen minden. Az óraszi, sőt az, hogy nincs bőröm, vagy néha bőröm az van, de nincs szőröm, hanem helyette fölveszem a medvének a bundáját, például ez is protézis. A lakás, minden protézis. Tehát az egész infrastruktúra, amiben az ember a megjelenése óta létezik, az protézis. Az állat nem használ, csak olyat, amit nem fejlesz tovább. Tehát vannak, hogy úgy mondjam, vele együtt élő protézisei az állatnak, de olyan nincs, mint ami az embernél, amelyik külön a protézis gyártja. Ad abszurdum, egy olyan futamban vagyunk, amiben a protézis azért már mondhatni azt, hogy hatalmasabb erőként is megjelenik, mint maga a protézist előállító szubjektum, az ember.
Hát igen, a keresztet alig tudjuk oda cipelni, hogy arra, tehát az is egy protézis, ugye?
Igen.
Tehát, mint most egy metaforát mondtam, hogy...
De most gondol le a protézisnak a izét, a kamiont, és nem a keresztet, akkor érted, szóval mindegyik az, minden protézis, és tulajdonképpen akkor, amikor mi az moráról beszélünk, meg egyebek, akkor valójában a protézisre is úgy utalunk, mint ami intő példa, hogy te beleilleszel ebbe a protézisbe, nem az, hogy a protézis beléd illik el, hanem hogy te beleilleszel a protézisbe, ugye? Vagy hogy a protézis téged, mit tudom én, elgázol, vagy bármi, szóval minden, a protézis, mint olyan intézmény, ugye, aminek meg kell, hogy feleljél. Ez, amiről én beszéltem, az ráadásul nekem gyerekkoromban konkrét élményem, szóval ez egész pontosan ennek mentén zajlott. Most az, hogyha azt tételeznek róla, ennek a protézisnek valami módon egy terméke a gondolkodás. Az, hogy problematizálok, az, hogy jó és rossz között válogatok, hogy megkülönböztetek jót rossztól, és így tovább, akkor természetesen azt kell gondolnom, hogy itt maga a létezés provokálta. Megint, tehát nem arról van szó, hogy az ember, jaj, az ember milyen csúnya lény, mert ő szembefordult a természettel. Hát a természet dobta ki ezt a projektet.
Szerintem egy kifejezetten már felépülő antropológiai civilizáció elméletet célzunk meg lassan. Különben ez a protézis, ez szerintem egy-egyben egy ilyen remek, ugye filozófiai, antropológiai kérdés körébe kerültünk, ugye itt a Gélen nevű híres filozófiai antropológus, akinek ugye ez az ember mint a hiánylény a gondolkodásának egyik lapja, és éppen erre épül, hogy ugye a tökéletlenebb ember, aki úgymond protézisek gyártására van rákényszerülve, tehát így magyarázza ő is ezt a vonalat. De most csak azért is vágtam közbe, mert egy kicsit így visszacsatornáznám megint a gondolatmenetet, és egy kicsit így próbálva árnyalni, és kicsit konkretizálni az előbb elhangzottakat. Ugye kiindultunk, én ezzel próbáltalak, vagy erre próbáltalak egy kicsit így provokálni, hogy ez a az igaz és hamis problematika, amit én se természetesen nem egy ilyen megfeleléses rendszerben gondolnék el, hanem inkább tényleg ilyen eseményszerűbben érteném ezt. De itt idéznék tőled erre egy gondolatot, mégpedig az úgymond meditatív olvasó naplóit egyikéből. Felmerült már Pinészke neve is ebben a pszichoetikai összefüggésben, és itt éppen Pilinszkinek egy kisebb verséről írsz, teszel egy-két megjegyzést. Ez a vers a vonzások közt címet viseli, és azt írod, hogy tehát ez a vers igazat mond. Na és? Mihez képest mond igazat? Mondjuk ahhoz képest, hogy mondani többnyire csak is hamisságokat mondhatunk? Kafka Pinészkihez képest sokkal egyenletesebben tartózkodik a hazudozástól. Sokkal körültekintőbben óvakodik a nagyotmondástól, iróniájával írtja szinte az írás hübriszét, ám az ebből kifejlesztett mesterkéltség olykor őt is kellemetlen akusztikájú üres járatokba, kátyúkba taszigálja. Az irónia hátulütője ez, hogy amit hülyeségben megspórolsz vele, azt megfizeted a zsenialitás elmulasztásával. Abszolút múzsádat tartott távol magadtól.
Ez jó, nem?
Szemléletes, szerintem. Szerintem ez nagyon szemléletessé teszi, amiről akár az előbb is beszéltünk. Hogy ezt nagyon jellemzőnek tartom rád, ezt a fajta felfogását vagy értelmezését itt az irodalmi őszinteség problémájának, és szinte így az olvasó naplóidban a meditáció, ez állandóan visszatér egyfajta a saját fontos szerzőidhez való viszonyodat is, valamilyen mértékben én úgy érzem, ez struktúrája, vagy ez is. Tehát mondjuk József Attilához való kapcsolat, Pilinszkihez, vagy Kafkához.
Hát igen. Igen, köszönöm szépen.
Igazából nekem még az jutott eszembe, csak nem tudom mennyire férünk bele az időbe, mert láttam, hogy ez is a dolgunk sajnos.
Már nem
figyelni kell. Ha volna kedved, akkor de nem, nekem nem, ennek kapcsán
még... Remek zárás jutott. Lenne János egy-két vers most.
Nagyon megmaradt, egyszer beszélgettünk, és akkor valahogy ugye a József Attila szóba jött, amely nem ritkán történik meg, ugye. És valahogy úgy fogalmaztál talán, legalábbis én ezt szűrtem le magamnak, hogy a József Attilai, tehát az amit valahogy olvashatunk, vagy az egész, ami ott elénk áll, annak az őszintességét idézőjelbe téve, vagy valahogyan, tehát ugye nem a köznapi értelemben őszintességét, valamilyen módon úgy fogalmaztad meg, hogy legalábbis én azt éreztem, hogy azért tudja a gyanúdat eloszlatni, vagy a bizalmatlanságodat, vagy a paranoiádat, mert hogy tetten éred azt, hogy ő maga is meg akarna lógni az elől, ami megnyílik neki, de nem tudnám meglógni, és végül is mégiscsak valamilyen módon. Ezért kérdezem, hogy nem tudom, mennyi időnk van, tehát itt én ugyanabba a problémába ütközöm, amit az elején próbáltam igen. említeni, ez a nem tud megszökni.
Igen.
Tehát, hogy igazából itt valamilyen módon, legalábbis hozzám közelálló módon azt fogalmazod meg, hogy valamilyen módon a létezése őszinte, vagy a szövegben létezése őszinte, igen. De közben meg valamilyen módon nem oxymoron el, hogy egy őszinte, tehát lehet egy létezésre azt mondani, nem őszinte.
Persze, lehet. Hát hogy ne lehetne. Amikor te létezel, akkor interpretálod rögtön, hogy létezel, mit csinálsz. Nagyon ritka az, amikor ugye nem emberi sajátosság az, hogy én teljesen ön tudatlanul vigyek végbe, mondod, hogy Kleist, hát gondolj, a marionett bábú erről szól. A Kleist attól szenved, ugye, hogy azokat a szerencsétlen táncosokat képtelen abban a pillanatban megtapasztalni, amikor ők tényleg bájosak lennének. Nem bájosak soha. Ellentétben a marionett figurával. vagy a medve, amikor vív, ugye, és ott is ugyanazt találja, az a mi problémánk. Hát gondolj bele, az ártatlanságunk, mindig az ártatlanságról van szó, ugye, hogy az képesek vagyunk-e, az ártatlanság szerelmesei vagyunk, és képtelenek vagyunk ártatlanná válni. Na most a József Attila költészete szerintem, és minden igazán erős dolog, azt gondolom, hogy igen, de ez már ugye önellenmondás, hogy tudok én ártatlan verset írni, ártatlanítani. Általában ezt úgy fogalmazom, hogy igen, nem tudok nem intencionálisan kezdeni verset, de a vers maga az legyen az intenció felszámolása. Tehát legyen végül a vers, végül tényleg Holán ezért mániám, mert a Holán kineveztem én magam annak idején egy ilyen ártatlan fazonnak, és azt gondolom, hogy azért, hogy a Holán tényleg ilyen verseket állított elő, rengeteg hülyeséget írt. És abszolút tele van rosszabbnál rosszabb versen. Szóval, de van néhány olyan vers, amikor látom, hogy ebben ő tényleg ott ártatlan. Most az, hogy az ártatlanságot újra elérni, azt lehet-e, nem lehet? Szerintem lehet, de nem azzal, amivel az ember, ugye itt jön a Rambo, a mesterséges, nem tudom micsodák, ugye a drogok. Tehát ez egy technikai kérdés. Igen, igen, tudom, csak a Rambo volt a nagyobb fogyasztóza, azért jutott eszembe. De, mert ugye nagyobb mennyiségben fogyasztotta, és aztán csak. De azért tartom ezt rettenetesen fontosnak, és itt jön egy másik tapasztalat, hogy igenis ez a Mário kérdése is valahogyan talán választ adhat, hogy azt igen, a Pinszkinél mondjuk pontosan érzékel, amikor olvasom, hogy mikor tetszik neki abban a szerepben, és az attól el van ájulva, és azért mondja, és ez sem zárja ki az ártatlanságot. Tehát például ugye ezerszer mondtam már, hogy a nagy verse, ugye a nagy fordulat verse, az apokrif, az tipikusan az a vers, ami maradéktalan narcisztikus, tehát szó nincs egy pillanat se arról az ártatlanságról, hogy... De valahogy mégis annak a válaszvonalán íródik meg a vers, hogy minden pillanatban mégis a megszólása ártatlan. Nem tudom, érted, ez ennek a bizonyos öntetszelgésnek az a megrendítő menete, szinte végig, anélkül, hogy ebből kibillenne, hogy végig nem ő tudja tartani, valahogy szerencséje volt. Addig rákészült, onnantól fogva, és ez döbbenet, ezen múltkor magamat azért némiképp séta közben próbáltam felülbírálni, hogy az, hogy én a későbbi dolgait annyira elutasítom, az egy nem igazán teljesen igazságos dolog, mert számos nagyszerű dolga van később is, a rövidek között. Csak sajnos a zöme az ilyen, hogy mondjam, olyan, mintha ő azt korrektül konstatálja, hogy még egy apokrifot nem ír meg, nem tud megírni még egy apokrifot, ehelyett ugye ír néhány nagyon szerencsétlen dolgot, mint az a Pierre Emmanuelnek. Szerintem az egy nagyon gyenge vers, az utószó. Sokan zseniálisnak tartják, szerintem baromság, nem zseniális az a vers. És aztán utána, hogy rámegy a rövidekre, ahol már ilyen kivonatolt, absztraktabb, hogy nem csak aszkétikusabb szövegeket fogalmaz, azok között, hogyha most sacra azt mondom, hogy 10-ből egy talán, de ez is nem valószínű, nem, inkább 20-ból lesz egy igazán érdekes, a többi az duma, a többi az ilyen teoretikus nyavaják, elragadtatottságok, amiket nem tud megtölteni, hanem úgy mondjam, fölizgult tőle, szóval olyan, mint hogyha a szaporában lélegezne, miközben hülyeséget beszél, valami közhelyet mond. De attól tényleg, hogy elragadsz, arra föltuningolja magát, ezt érezni. De azért nem lesz ellenszenves mégse később, mert érzem azt, hogy nem viszi bele egy olyan praktikumba, egy olyan cselekménybe, ahol ő szakmásítaná. Ettől el vagyok bűvölve, hogy nem megy bele a szakmai csalásba. Tehát az a művészetnek, és ez már magára az antropológiai jelenlétre is reflektál, amit most mondok, hogy a szörnyűségnek azt tartom, hogy az ember ezt a praxisba úgy viszi, hogy például elkezd irodalmi termelővé válni, de bármit, ahogy termel. És gondolj bele abba a legmindennapi eseménybe, hogy humoristák. Gondolj bele abba a megszégyenítő, gyalázatos eseménybe, hogy itt mit tudom én, a különböző média felületeken megjelennek hetente kétszer-háromszor humoristák, akik azok gondoskodnak, hogy én nevessek, bazd meg. És szörnyűs hülyeségeket találnak ki, rettenetes dolgokat művelnek, Én ha belenézek, tényleg szégyellem magam, azért is, hogy néztem, de ő helyette még jobban szégyellem, és látom, hogy sajnos ez történik. Most a Pilinszky nem tudta ezt megcsinálni, és félre ne érts, mert ezzel nem azt mondom, hogy mindenki úgy szemét, ahogy van, hogyha verset ír, vagy novellát megfelelő ihlet nélkül, nem, ezt nem gondolom. Csak azt gondolom, hogy itt a hazugság, igazság relációban, kérdésben az kiderül, hogy mondjuk a Pilinszky, és ez itt a nagy kérdés még, hogy vajon erénye, és az ő saját erénye, döntési erénye, erkölcsi erénye, hogy nem csinált ilyet, vagy meg egyszerűen nem volt képes rá. És akkor magamat kell megint megvitatni, hogy vajon igazam van abban az undorkodásban, hogy a szakma, hogy én ezt tapasztalom a József Attilánál, ezt tapasztalom a Pilinszkynél, hát hadd mondjam magamnál, hogy nem tudok úgy írni, hogy szakmázzak, nem tudok, egyszerűen nem tudok előállítani szöveget, megfigyeltem, hogy most némi túlzással szólva nem lesz értelme a mondatomnak, hogyha nem jön az valami ilyen, nem tudom, ez nehéz megmondani, miből, de ebből a bizonyos igazság, nem tudom, kompetenciából. Tehát mondjuk az igazságügyben kompetenssé válok, de azért az általában azt is jelenti, hogy akkor az nem egyszerűen igazat mond, hanem felszámolja ezt a dihotómiát, az igazsághamisság kérdését. Felszámolja. Nem igazat mond, hanem meg tudja oldani ezt az ellentétet. Érted? Valami ilyesmi. Érthető ez, vagy kielégítő, nem?
Hát igen, mert akkor nem jönne létre, és akkor megint egy, téged idézlek, a vers áthatolhatatlan rózsaszínje. Ezt nagyon szépnek találom, és ez valahol tényleg itt...
Ez nagyon régi.
Ez egy nagyon régi szövegből van, a költészet másnapjából. És, de szerintem ez az áthatolhatatlan rózsaszín, valahol ez a fajta mozgó, hogy is mondjam, ez az eseményszerű igazság a versnek, vagy ezt tudnám így a te poétikádba visszailesztve.
De arra, ugye, erre is megpróbálok, és nem akarom húzni az időt, csak a következő, az előbb, magam elfeledkezem arról, miatt indítom a választ. Hogy azért ne legyen félreérthető, és szó sincs arról, hogy mit tudom én azt gondolnám végül is, hogy én például jobban tudok valamit, nem. Vagy az, hogy a József Attila, vagy a Pilinszky, vagy bárki más. A tapasztalatom az, hogy végül is az, amit az ember csinál ebben a mondjuk szabadságában, tehát hogy nem vagyok rákényszerítve minden pillanatban arra, hogy táplálék után nézzek, vagy hogy szaporítsam a fajtánkat. Ugye legalábbis úgy vélekedünk, hogy az ember létnek ez egy kitüntetett természete, hogy szabadságra, már ilyen értem a szabadságra, amikor az infrastruktúrát építi, és most infrastruktúrát értem a verset is például. Hogy olyan nekem ez, amikor olvasok Pilinszkyt, vagy főleg József Attilánál, ugye a Pilinszkynél rengeteg mondom a rossz dolog, vagy amikor írok, akkor ezt élem meg. Nem, hogy ne tévedés ez a szabadság, nem igaz. Tehát azt élem meg, hogy igazában véve, például ez biztos mindenki ismeri ezt a menetet, hogy mondjuk holnapra kértek tőle egy cikket, vagy egy hét múlva, az még jobb példa. És baromira izgat a téma, és szívesen is gondolkozol rajta, szívesen írsz, és múlnak a napok, és nem írod. És közeledik az időpont, és az utolsó pillanatban ülsz neki, és akkor még meg tudod írni. Tehát valamiképpen az az idő, ami nem szorít, ami nem rugdal, ami nem fizikai, kényszert alkalmaz szinte, azzal az idő, abban az időben nem tudsz leírni egy mondat. Mondjuk én szélsőséges, én nem tudom leírni, egyszerűen nem tudom leírni. Tehát még hogyha eszembe jut valami, akkor is nincs elég erős késztetettség. És a fizikai kényszer, akár az, hogy nem csak az, hogy elérkezett az utolsó pillanat, hogy még le tud adni, hanem például elkezdődik egy olyan szomatizáció. Tehát a testem kezdi el a békétlenkedést. Tehát itt valami olyasmiről is szó van, hogy erkölcsi lényként létezni. Itt a probléma. Hogy önmagában erkölcsi lényként létezem. És ez nagyon fontos aspektus, hogy amikor verset írsz, akkor az valóban hamleti módon a másik embert szólítja, meg a másik individumot, szubjektumot, és nem közönséget. Most ez tényleg nem, én nagyon örülök, nagyon szeretek közönség előtt beszélgetni, de akkor is azt érzem mindig, hogy az egyes emberhez beszélek, soha nem egy agórához. Soha nem. Szóval képtelen vagyok arra, hogy több embert, mint közönséget vegyek tekintetbe, mert akkor kicsúszik a nyelvem alól a talaj. És abban a pillanatban, amikor érzem azt, hogy én úgy beszélek, hogy a másiknak, akkor van esélyem arra, hogy az több embert is, de nem mint egy közösséget, és ez egy nagyon érdekes dolog, és ez érdekes a verseknél, és a versek egzisztálási módjánál, hogy elsősorban szerintem ezt a beszédet szorgalmazza, és ilyen módon a saját természetével szembefordul, amennyire a beszéd eleve ugye közösségi esemény. És akkor feltételezem azt, és ez tényleg csak egy hipotézis, hogy olyan, mintha a vers az annyiban ellenbeszéd volna, kimondottan ellenbeszéd, hogy azt a nyelvnek azt a funkcióját, ahol a megegyezést keressük, ahol a közmegegyezési dolgokat keressük, ahol pontosabban a közös érdekeinket egyeztetjük, és erre szolgál a nyelv, olyan, mintha ezzel a természettel fordulna szembe, és ennek valami módon az eredetét puhatolná ki. És ilyen módon mondhatnám azt is, hogy ez igazából időről időre visszatérő érzetem, képzetem, hogy egy ilyen a bűnbeesés eredete, a nyelv mint bűnbeesést eredet történetét firtatja meg, és ettől lesz olyan gazdag a vers, ha azzá válik. Soha nem azért, mert aktuálisan valamire így vagy úgy reflektál. Érted? Tehát olyan értelemben azonosíthatatlan, ezért is gondolom nem véletlen az, hogy általában azok a versek, amelyek aktuális kérdésekre reagálnak, mit tudom én, a Talpra magyar, az lehet, hogy megmarad a liturgiában, de abszolút senki nem élvezi, azt hiszem. Ellentétben azokkal a darabokkal, mondjuk a Szakszentmártoni versek jó néhány darabjával, amik azért megszólítanak. Nem? Na, hát ennyit akartam mondani.
Hát akkor azt hiszem, hogy most ennél a pontnál befejezzük a beszélgetést, bár úgy érzem, hogy éppen a legizgalmasabb dolgok közepében vagyunk épp most, de szóval köszönjük a figyelmet, és remélem sikerült akkor az egyest megszólítani a közönségben. Reméljük. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Szóval nagyon alig tudok úszni, és ezért már találtam a grázóját. Járunk, de ritkában. Megcsináltuk el közben, csak jó. Beszélt. Sokat akar?
Nem, ő egyre kellene.
Akkor egy. És mit csinálunk? Ügyek le? De mit csinálunk? Hova
lesz? Rá.
Thank you.